A fővárosi főügyészség vádat emel további két külföldi, egy német és távollétében egy olasz állampolgárral szemben, akik a vád szerint egy bűnszervezet tagjaként vettek részt a 2023. februárjában történt budapesti támadásokban. Az ügy részleteiről Rozgonyi Ádám kérdezte Rab Ferencet, a fővárosi főügyészség szóvivőjét.
2023. februárjában sokkolta a közvéleményt, hogy néhány napon belül több, összesen 9 nagyon brutális, nagyon agresszív támadás történt Budapesten, több különböző pontján a városnak. Nyomozás indult ezzel kapcsolatban. Az elsődleges észlelés és az elsődleges információk azt mutatták, hogy egy nagyon jól megszervezett, a lelepleződés elkerülésére is figyelő, meghatározottan rövid ideig, fél percig tartó, összehangolt szervezet, eszközöket használó fizikai bántalmazásról van szó. Ahogy folyt a nyomozás, a rendőrség egyébként nagyon szép nyomozási eredményként kiderítette, hogy egy többszörös nemzetközi szállal átszőtt bűncselekménysorozatról van szó, és később a nyomozás végén meg lehetett állapítani, hogy egészen Németországig nyúlnak többek között a szállak, de van olasz vonatkozás is, és kiderült, hogy lényegében egy német férfi még 2017-ben Lipcsében létrehozott egy szélsőséges baloldali ideológiával szimpatizáló szervezetet, amelynek célja volt az, hogy szélső jobboldali szimpatizánsokkal szemben fizikai agressziót alkalmazzanak. Ugye a szervezet tagjai voltak többek között a mostani vádemeléssel érintett vádlottak, illetve már a sajtó beszámolt egy korábbi vádemeléséről a fővárosi főügyészségnek. Abban az ügyben egyébként már volt olyan vádott, akivel szemben ítélet is született. Szóval a szervezet tagjai elhatározták, hogy a szélső jobboldali szimpatizánsként kezelt személyeket, ugye nem mindig voltak a sértettek szélső jobboldali szimpatizánsok, elég volt ahhoz, hogy azt higgyék a szervezet tagjai, hogy ők azok, és velük szemben egy súlyos bántalmazást terveztek el. Úgy szervezték meg, hogy a Darkneten keresztül egyeztettek, vagy személyes találkozók alkalmával, hogy nehogy a hatóságok látókörébe kerüljenek, megosztották a támadással kapcsolatos feladatokat, de úgy az előkészületeket is látható, hogy egy másik országba, tehát ide Magyarországra jöttek, és itt hajtották végre ezeket a támadásokat. Volt olyan személy, aki el sem követni kezdte a sértettet, volt egy kifejezetten irányító személy, aki vezényszavakkal elindította a támadást, majd leállította 30 másodperccel később. Volt olyan, aki figyelt, hogy nehogy beavatkozzanak, illetve hogy érkezik-e hatóság a helyszínre, illetve voltak, aki konkrétan bántalmaztak. Az így megszervezett támadásokra egyébként külföldön is sor került 2018 és 2020 között, majd 2022-ben elhatároztak, hogy majd Budapesten is fognak elkövetni ilyen támadásokat. Úgynevezett Becsület napja elnevezésű rendezvény idejéhez kötődően 2023. február 11. napja körüli napokra tervezték ezeket. Egész pontosan 5 támadás történt Budapesten, de rendben 9 személy sérült meg, tehát 9 rendbeli bűncselekmény állapítható meg. Az első támadás a nyugati pályaudvaron egy vonaton történt, a második a Fővám téren, bent a Duna parthoz közel, a harmadik és negyedik támadás a Gazdagréti téren, valamint a Bank utcában, a belvárosban, illetve az első kerületi Mikó utcában voltak magyarok és külföldiek egyaránt a sértettek között. 6 súlyos, 3 könnyű sérüléseket szenvedtek, azonban több sértetnél is fennállt a bántalmazás módjára, kitartó jellegére, használt eszközökre figyelembe, hogy akár életveszélyes sérülést is szenvedhetnek. Ezért a legsúlyosabb bűncselekmény, ami felmerült, az életveszélyt okozó testi sértés kísérlete, mégpedig bűnszervezetben elkövetettként, ugyanis megfelel a magyar bűnszervezeti fogalomnak ez a szervezet, amely végrehajtotta ezeket a bűncselekményeket.
Nyilván egy eleve, hogy előre eltervezett bűncselekményekről van szó, másrészt bűnszervezetben elkövetett bűncselekményekről, ezek mind súlyosbító tényezők?
A bűnszervezet az igazából az általános büntetési tételt megemelő tényező, tehát úgymond jogilag nem minősítő, de hétköznapi-köznapi értelemben igenis minősítő körülmény. Ugye az, hogy életveszélyes eredmény bekövetkezésének lehetősége, az egy minősítő körülmény, illetve van olyan cselekmény, ahol nem következhetett volna be életveszélyes sérülés, azonban bekövetkezhetett volna súlyos testi sérülés, és ott minősítő körülmény például az aljas indok. Tehát az ilyen ideológiai alapú bosszú, ez a jog gyakorlat szerint ez aljas indoknak minősül. Ezek annyira komoly minősítő, illetve egyéb büntetés kiszabás befolyásoló tényezők, hogy a vádlottak többsége jelen esetben is mind a két vádot, ugyanis most egy német állampolgár és egy olasz állampolgár ellen emelt vádat a fővárosi főügyészség, tehát mindkettőjük vonatkozásában akár 24 év fegyházbüntetés is kiszabható. Ez nagyon súlyos a magyar jogban, ugyanis a legsúlyosabb határozott tartalmú szabadságvesztés a 25 év, és erre például többek között csak bűnszervezet esetén van lehetőség a magyar jogban. Tehát, hogyha nem életfogytig tartó szabadságvesztésről beszélünk, hanem határozott időről, akkor a 25 év a plafon, és jelen ügyben a tételek, ahogy egymásra rakódnak, akár 24 év is kiszabható. A főügyészség súlyos végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt, valamint arra, hogy amiután azt végrehajtják, utána utasítsák ki Magyarország területéről a vádlottakat. Arra is tettek indítványt kollégáim, hogy a már említett korábbi vádemelés alapján folyó ügyhöz egyesítsék jelen ügyet. Arról tudni kell, hogy ott ugye van olyan vádott, aki időközben mentelmi jogot szerzett az európai parlamenti képviselői státusza miatt, és ezért ott várja a bíróság a mentelmi jog felfüggesztésével kapcsolatos döntését a nemzetközi szervezetnek, és az alapján lehet majd vele szemben folytatni az eljárást. De mivel azonos támadásokról van szó, ezért egységesen indokolt álláspontunk szerint kezelni az ügyeket, és egységesen kell majd ítéletet hozni. Azért történt meg később a vádemelés ennél a két személynél, mert később lettek ők elfogva, nemzetközi európai elfogató parancs útján egyiküket a német hatóságok átadták Magyarországnak, az olasz nővel kapcsolatban azonban az olasz hatóságok megtagadták az átadást, ugye erre az országok szuverenitásának jegyében joguk van, azonban a magyar eljárási jog megfelelő garanciákkal, plusz jogorvoslati jogbiztosításával, kötelező védőügyvéd kirendelése mellett lehetővé teszi, hogy egyébként a maga a cselekmény is olyan súlyos, hogy kötelező a védőügyvéd részvétel az eljárásban, de ilyenkor lehetőség van arra is, hogy az adott vádottal szemben távollétében is megtörténjen a vádemelés. Ilyenkor ugyanúgy le lehet folytatni az eljárást, azonban vannak bizonyos speciális jogorvoslati lehetőségei a vádlottnak később, hogyha mégis arra kerül a sor, hogy ő szeretné, hogy a személyes jelenlétével folytassák le a tárgyalást. Tehát jelen esetben megtörtént ez az újabb vádemelés, és az ügyészség azt indítványozta, hogy a korábbi vád alapján még folyamatban levő első fokú ügyhöz egyesítse a fővárosi törvényszék, mert ugye azonos bűncselekményekről, azonos bántalmazásokról van szó, mint közismert, ott az egyik vádlott európai parlamenti képviselői helyet szerzett, ezért mentelmi jog illeti meg, és a fővárosi törvényszék megkereste az európai parlamentet, hogy felfüggeszti a mentelmi jogot, erre a döntése vár a bíróság, és utána folytatódhat az eljárás egységesen majd, hogyha megtörténik az egyesítés.
Tehát az, hogy ilyen nemzetközi jellege van ezeknek a bűncselekményeknek, az csak nehezíti nyilván az eljárást.
A nemzetközi jelleg az egyfelől ugye a felderítésbe egy plusz munka befektetést igényel, mert ezeket a nemzetközi szálakat fel kellett deríteni a rendőrségnek, ezt azonban példaértékűen megtette. Másfelől ezek olyan többletgaranciák az uniós jogban a különböző tagállamok állampolgárait olyan plusz garanciák védik, illetve hogyha valaki nemzetközi szervezetben olyan státuszhoz jut választás útján, ahol mentelmi jog illeti meg, akkor őt is ez a plusz garancia megilleti. Tehát ezek kicsit nehezítik az eljárás folytatását. Azonban pont azért van így a szabályozás, hogy mindenki egy fair eljárásba kerülhessen, és ott viszont, ha valaki bűncselekményt követette, és ez bizonyítható, akkor kapja meg a méltó tettarányos büntetését, a főügyészség is ezen dolgozik.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Már januárban érdemes nyilatkozni a megemelt családi adókedvezmény érvényesítéséhez. A kedvezmény július 1-től 50%-kal nő, mondta az Inforádiónak a PVC személyi jövedelemadóval foglalkozó területének igazgatója. Hunyák Pétert hallják.
A családi adókedvezményt már évközben, gyakorlatilag januártól lehet érvényesíteni, akkor, hogyha adóelőleg nyilatkozatot adunk a munkáltatónknak, vagy esetleg valamilyen kifizetőnek, például egy megbízási díjat fizető vállalkozásnak. A családi kedvezménnyel kapcsolatban az igazán izgalmas változás az, hogy ez 2025. július 1-től 50%-kal nő, és majd még 2026. január 1-ével további 50%-kal a jelenlegi mértéknek a duplájára. Ez azért fontos, ez a változás, mert 2025. januárjában, tehát gyakorlatilag most kell nyilatkoznunk arról, hogy hogyan is szeretnénk érvényesíteni a családi kedvezményt, és a családi kedvezménynek a megadásakor, hogy mekkora kedvezményt szeretnénk érvényesíteni, vagy az összeget tudjuk megadni, hogy mekkora adóalap kedvezményt szeretnénk igénybe venni, vagy pedig úgy dönthetünk, hogy a gyermekszámot adjuk meg, és az alapján a munkáltató határozza meg a kedvezménynek az összegét. A 2025 évi szabályoknak a változása miatt, nevezetesen, hogy július 1-től megnő a családi kedvezmény 50%-kal, sokkal jobban járnak a munkavállalók akkor, hogyha a gyerekszámot adják meg, tehát az adóelőleg nyilatkozat 5. pontjában nem azt adják meg, hogy mekkora összegű családi kedvezményt szeretnének érvényesíteni, hanem azt, hogy 1, 2 vagy 3 gyermekük van, mert ez alapján már automatikusan 2025. július 1-től a munkáltató a magasabb összegű családi kedvezményt fogja figyelembe venni, tehát nem kell új adóelőleg nyilatkozatot tennünk.
A Wolters Kluwer Hungary Kft. Jogtára szerint meglepően nyugodt év volt a 2024-es a jogalkotás terén, de így az utolsó napokra jutott a magyar közlöny éves terjedelmének majdnem 5-e, illetve az utolsó 4 munkanapon még 1014 jogszabály módosult. Tavaly is folytatódott a veszélyhelyzeti jogalkotás. Ebben viszont jelentős csökkenés figyelhető meg, mivel a 2023-as 202 és a 2022-es 267 után az idei évben összesen 96 olyan kormányrendelet született, amit a rendkívüli jogrendre hivatkozva alkottak meg. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Mátyás Ferencet, a Wolters Kluwer jogi szerkesztőjét.
2024. január 1-es dec 31 között 1213 új jogszabály született. Ebbe a törvénykormány miniszteri és egyéb rendeletek vannak benne. A közjogi szervezet szabályozók, ezek a határozatok, utasítások, ezek nem képezik ennek részét. Ez nyilván kevesebb, mint ami az előző években megszokott, ugye most 1213, tavaly 1567 ilyen szabály született, és hát tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a 2024-ben egy választási, parlamenti választásra jellemző szám volt a jellemző, ami olyan szempontból érdekes, hogy bár választási év volt, de ugye nem parlamenti, hanem önkormányzati és európai parlamenti választás volt. Amikor parlamenti választás van, akkor azért van egy olyan periódus, amikor már az apparátus picit visszább kapcsol, választási üzemmód van, és ugye eltelik még idő a választás után, mire az új apparátus, az új minisztériumi struktúra kialakul. Ennek ellenére hasonló volt a helyzet, hogy most tavaly nem volt meg.
Milyen típusú jogszabályokról beszélünk?
Itt leginkább törvények, kormányrendeletek, miniszteri és egyéb rendeletek. Itt az érdekesség az volt, hogy a kormányrendeletek terén is jelentős csökkenés volt, még mondjuk 2023-ban 688 kormányrendelet született egy évben, 24-ben csak 494, és ezt a változást ez részben az is okozta, hogy még 22-ben 267 darab, 23-ban 202 darab olyan rendelet született, amely kifejezetten a veszélyhelyzeti jogalkotás hívott létre. Ez ugye azt jelenti, hogy a felhatalmazásában az alaptörvény 53. cikk első bekezdésére hivatkoznak, hogy az alapján alkotják meg. Több mint felére csökkent, mert idei évben 96 olyan kormányrendelet került megalkotásra, ami veszélyhelyzettel volt kapcsolatos. Illetve emellett a minisztériumok azok, amik aktívan hozzátettek a jogalkotáshoz, de itt is azért erősebb volt a visszaesés, mert még mondjuk 2023-ban több mint 180 rendeletet adott ki az Agrárminisztérium, addig a 2024-es évben összesen 80 rendeletet alkottak meg, ezzel is ők dobogó csúcsán, legtöbb rendeletet alkotó minisztérium, de ez lényegesen kevesebb, mint amit a korábbi évben alkottak.
Érdekes, talán nem gondolnánk, hogy az Agrárminisztérium a legaktívabb a rendeletek kiadása terén. Ez miért lehetséges?
Nagyon nagy terület tartozik hozzájuk. Ugye itt kifejezetten bejönnek az EU-s agrártámogatásoktól kezdve nagyon sok minden, illetve nyilván az, hogy az adott minisztériumnak mennyi rendelete van, ez sok esetben függ attól, hogy milyen kodifikációs technikát alkalmaznak adott esetben módosítást. Tehát itt arra gondolok, hogy ugye léteznek ezek az úgynevezett saláta jogszabályok, saláta rendeletek, ami van egy darab rendeletünk, mondjuk, hogy egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról, és abban van x darab alcím, mondjuk 30 alcím, és minden alcím egy-egy rendeletet módosít. Ilyenkor egy rendeletet alkotnak, egy saláta rendeletet. 2023-ban a minisztérium például azt a stratégiát követte, hogy ő nem saláta rendeletet alkotott, hanem maradva a példánál, ők megalkottak 30 különböző rendeletet, és mindegyik rendelet egy-egy rendeletet módosított. Tehát, hogy nyilván a terület nagysága, illetve az alkalmazott megoldás az olyan, ami befolyásolja ezt a számot, illetve minden évben azért az, hogy magasabb szinten milyen változásokat rendelnek el, amit alacsonyabb szinten, törvényi szinten milyen változást rendelnek el, amit alacsonyabb szinten mondjuk egy kormányrendeletben át kell vezetni. Ugye ez szintén kihatással van a minisztériumi jogalkotásra. Korábban ugye ilyen volt a megye-vármegye csere, vagy amikor a szociális vetítési alapot kellett lecserélni, vagy szociális vetítési alapra kellett lecserélni, illetve hát most az idei év végén azért volt egy olyan változás, hogy a pénzügyminisztérium január 1-től beolvadt a Nemzetgazdasági Minisztériumba, éppen emiatt ugye több jogszabályt kellett felülvizsgálni azért, hogy ezeket az elnevezési változtatásokat átvezessék ezeken a szövegeken.
A tavalyi évben is egy különleges veszélyhelyzeti jogrendben vagy körülmények között zajlott a jogalkotás Magyarországon?
Hát ugye most már azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag 2020 óta valamilyen formában, felállásban veszélyhelyzeti jogalkotás van. Mert hogy a veszélyhelyzet, mert volt olyan, hogy rövid időre megszüntették a veszélyhelyzetet, újra behozták a veszélyhelyzetet, amikor ugye a Covid lecsengett, akkor az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra kapcsolatban alkottak meg veszélyhelyzetet. Ez ugye ennek a végső határidejét a parlament az folyamatosan tolta, most valamikor tavasszal tart folyamatosan. Hát ugye ennek megfelelően a mai napig születnek veszélyhelyzeti jogszabályok. Nyilván ezeknek a száma, aránya az azért évről évre kevesebb. Most már nem is azokat az időket éljük, amit mondjuk egy Covid esetében, ahol tényleg arra volt szükség, hogy napról napra, óráról órára tudjunk alkalmazkodni a vírussal való megküzdéshez. Tehát most ez azért már egy picit lenyugodottabb talán.
Mennyire volt aktív például az Alkotmánybíróság tavaly?
Nincsen nagyon változás a 23-as évhez képest. 25 határozatot hozott az Alkotmánybíróság. Ugye ott azért az már látszik az Alkotmánybíróság működésén 2010-től kezdődően, hogy kevésbé az az aktivista alkotmánybíróság, ami mondjuk a Sólyom-féle alkotmánybíróságot jellemezte, ezért az nem is alkotnak meg olyan hatalmas számú határozatot, mint korábban, de azért 25 kiemelt jelentőségű AB határozatot azért ebben az évben is alkotott az alkotmánybíróság.
Mennyire volt sűrű éve tavaly a köztársasági elnöknek?
A köztársasági elnök sem hozott, ugye itt most a köztársasági elnökök határozatairól tudunk a jogalkotás terén beszélni. Az egyéb olyan szerepéről, amit ugye alaptörvény alapján el kell látnia a köztársasági elnöknek, arról kevésbé. Ez is nagyjából egy átlagos év volt, 338 határozatot adott ki, 23-ban ez 269 darab volt, de 2022-ben 354, ilyen állampolgárság visszavonása, kitüntetések adományozása, kinevezések, tehát hogy ilyen határozatokról van szó, ez nagyjából egy átlagos év volt köztársasági elnöknél, annak ellenére, hogy ugye volt váltás köztársasági elnök személyében.
Talán még a január az jogalkotás szempontjából egy pihenő időszak. Részben ugye a tavalyi év végéről nem ugyanez mondható el, de ezt nehéz nyilván előre látni, de mi várható idén jogalkotás szempontjából?
Nagyon nehéz előre jósolni azt, hogy mi várható. Az, hogy az év vége az megint sűrűbb lesz, ez viszonylag könnyű lesz, vagy könnyű prognosztizálni, hiszen az elmúlt éveknek évtizedeknek volt a jellemzője, hogy a december hónap az mindig egy ilyen kiemelt sűrűségű hónap volt a jogalkotásban. Ugye 24-ben is az éves magyar közlöny termés, tehát itt gondolok arra, hogy milyen terjedelműek voltak az évben a magyar közlönyök. 18,5%-a az decemberre esett, tehát ráadásul ugye itt az év utolsó 4 munkanapjára, tehát decemberben azért több volt, de 4 munkanapon volt a közlönytermelésnek majd egy ötöde, ami nagyon-nagyon nagy szám, ráadásul ugye csak január 1-én 1171 különböző norma lépett hatályba, ebbe benne vannak ugye a közügyi szervezet szabályozók is, és tehát, hogy azért az utolsó pár napban ott azért megint viszonylag sok 1040 darab jogszabály módosítását rendelt el a jogalkotó, hogy az utolsó 4 munkanapban ez sűrű volt, ez várható, hogy jövőre is sűrű lesz. Az, hogy ez az év, ez egy ráfordulás, egy választási évre jellegű év lesz, ez szintén kihatással lehet a jogalkotásnak a mikéntjére. Nyilván itt a gazdasági szempontból, hogy az EU-s támogatások hogy mint lesznek, ezek szintén olyan dolgok, amire évközben kell majd a kormányzatnak és a parlamentnek reagálnia, ez meghatározhatja ezt az évet.
Mátyás Ferencet, a Wolters Kluwer jogi szerkesztőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter szerint jogszerűen adtak politikai menedékjogot a magyar hatóságok Marcin Romanovski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek. Bóka János az Inforádiónak azt mondta, ez nem jelent állásfoglalást a kormány részéről a lengyel politikus bűnösségéről vagy ártatlanságáról.
A Romanovski ügy most ott tart, hogy a lengyelek hazahívták a nagykövetüket, és állítólag a mi nagykövetünk pedig bojkott alatt áll, sőt a lengyelek azt is jelezték, hogy Európai Bírósághoz fognak fordulni, mert szerintük Magyarország nem teljesíti az uniós jói szemű együttműködés követelményét.
Borzasztóan szomorúnak tartom a lengyel reakciókat a politikai menedékjog megadására. Ez egy több elemű történet, és szerintem érdemes szétszálazni. Nézzük először magát az ügyet. Arról van szó, hogy az Európai Unió egyik tagállamának az állampolgára a politikai menedékjogot kap egy másik tagállamban.
Ez önmagában elég meglepő. Hát az Európai Unión belül azt feltételezzük, hogy mindenki jogállami működést hajt végre a saját államában. Ezt várjuk el egymástól.
Pontosan ezt várjuk el egymástól. Most az a kérdés, hogy először is lehet-e, tehát jogszerű-e politikai menedékjogot adni az Európai Unió másik tagállam állampolgárának? Erre a válasz egyértelműen az, hogy igen. Ezt a nemzetközi jog, az uniós jog és a tagállami jogunk is szabályozza, erre van lehetőség. A magyar hatóságok eljárása minden szempontból megfelelt, mind a nemzetközi jog, mind az uniós jog, mind a magyar jog rendelkezéseinek. Tehát ez egyértelműen jogszerű. Az más kérdés, hogy gyakori vagy nem gyakori. Az a helyzet, hogy nem gyakori, de egyáltalán nem előzmények vagy precedens nélküli. Van egy külön jegyzőkönyve az alapszerződéseknek, amelyik az erre vonatkozó eljárás szabályozza. Kifejezetten tartalmaz rendelkezéseket arról, hogy milyen eljárásjogi és egyéb feltételeknek kell megfelelni akkor, hogyha egy másik tagállam állampolgárának politikai menedékjogot adunk. Ezt a tanácstitkárságnak be kell jelenteni, ez magyar részről megtörtént. Egyébként pedig az ENSZ menekültügyi szervezetének a statisztikái alapján volt már rá precedens, hogy az Európai Unió valamely tagállam egy másik tagállam állampolgárának menedékjogot adott. Nem egy, nem kettő, több ilyen eset van. Ezek nem is nagyon régi esetek. Hát azt kell mondanom, hogy ez önmagában véve nem gyakori, de egyáltalán nem hallatlan dolog. Az a kérdés, hogy milyen szempontok vezérlik ilyenkor a tagállamot. Azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván itt nem a bűnösség és az ártatlanság kérdésében foglalunk állást. Kizárólag abban foglalunk állást, hogy várható-e az, hogy a menedéket kérő az ügyében politikai okok miatt nem tisztességes eljárásban részesül, és biztosítottak-e egyértelműen nyilvánvalóan a tisztességes eljárásnak az előfeltételei.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Új elsőfokú büntető eljárás lesz a Hableány baleset ügyében. A másodfokon eljárt fővárosi törvényszék hatályon kívül helyezte a Pesti Központi Kerületi Bíróság ítéletét, és új eljárásra utasította az elsőfokú bíróságot a Dunai hajókatasztrófa miatt indult büntetőeljárásban, mondta az Inforádiónak Szabó József Tamás, a fővárosi törvényszék szóvivője. A riporter Kalapos Mihály.
Tulajdonképpen nem az egész büntetőeljárást kell megismételni, csak az elsőfokú bírósági eljárást. A Fővárosi törvényszék ugyanis úgy döntött, hogy az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi. Ennek az elsődleges oka az, hogy kizárt bíró vett részt a törvényszék meglátása szerint az elsőfokú eljárásban, és ezt az alapozza meg, hogy a bíróval szemben összes iratanyag áttanulmányozása alapján az állapítható meg, hogy némileg elfogult volt, tehát nem volt pártatlan az ügyben. Ez pedig azt eredményezi, hogy ugye az, aki nem pártatlan, tehát nem elfogulatlan egy adott ügy elbírálásában, az nem vehet részt annak az ügynek a tárgyalásában. Itt pedig részt vett ilyen személy, a törvény pedig azt írja elő, hogy ebben az esetben új eljárást kell lefolytatni. Ez másodfokon nem orvosolható eljárási szabálysértés, hiszen az elsőfokú bírót itt másodfokon nem lehet pótolni.
Ez egyébként miből állapítható meg, hogy egy bíró nem pártatlan?
Ugye amikor valakivel szemben elfogultsági kifogást terjesztenek elő a felek, akkor azt kell tudni, hogy a bírót nyilatkoztatják, hogy ő maga elfogultnak érzi magát az ügyben, és ezt követően egy másik bírói tanács, az adott bíróságon működő másik bírói tanács, vagy egy másik bíró el fogja bírálni ezt a kifogást. Ugye az eljárásnak abban a szakaszában, amikor még folyamatban van egy ügy, akkor nem látható minden egyes részlet. Tehát nem lehet arra következtetést levonni, hogy egy-egy bírói kiszólás, vagy egy-egy bizonyítási indítvány elutasítása mögött van-e elfogultság látszata, vagy nincs. Mert ugye ezt majd az ítéletben kell megmagyarázni, hogy mit miért fogadott el, mit miért utasított el. A másodfokú eljárás során viszont rendelkezésre állnak már valamennyi irat, amit meg lehet nézni a felkészülés során. A másodfokú bíróság az összes iratot áttanulmányozza a nyomozástól kezdődően egészen a elsőfokú eljárás befejezéséig, és ezekből a mozzanatokból meg lehet azért állapítani, hogy van-e olyan eljárási mozzanat, amiből az derülhet ki, hogy a bíró esetleg elfogult volt.
Ez a mostani helyzet mit jelent? Voltak éppen az, hogy újra elsőfokú bíróság elé kerül az ügy. Azt jelenti, hogy minden kezdődik előről. Mi az, ami már nem kezdődik előről, és mi az, ami kezdődik előről?
Hát ugye az elsőfokú eljárást meg kell ismételni, ez a törvény szövege, de az új büntető eljárási törvény az lehetőséget ad arra, hogy mindazokat a tényeket, adatokat, bizonyítékokat, amit senki sem vitatott, meg amihez nem kapcsolódik ez a elfogultságnak az érzékelhetősége, azoknak a lényegét ismerteti az újonnan eljáró elsőfokú bíró, és akkor ezzel kvázi megismétli az elsőfokú eljárást. Ám azokban a részekben, ahol ez esetlegesen felmerült, az az elfogultság, vagy annak a lehetősége, ott viszont le kell folytatni a bizonyítási eljárást, tehát adott esetben, hogyha nem adott helyt valamilyen védelmi bizonyítási indítványnak, akkor azt most meg kell vizsgálni, hogy annak helye van-e, és ha igen, akkor azt le kell folytatni. A felek indítványozhatják, hogy a már eddig meghallgatott tanúk, szakértők, egyéb résztvevőket ismételten hallgasson ki a bíróság, tehát itt számtalan lehetőség van. Egy biztos, adott a lehetőség arra az új eljárási törvény rendelkezései alapján, hogy ez egy viszonylag gyorsabb lefolyású legyen, mint ami az eredeti eljárás volt.
Azok kedvéért, akik nem ismerik a Hableány ügyet, hogyan lehetne pár mondatban összefoglalni?
Ugye ez a sajnálatos baleset a Margit híd hídfőjénél játszódott le jó néhány évvel ezelőtt, amikor a Viking szállodahajó elsodorta és maga alá gyötörte a Hableány kishajót, amin szintén turisták tartózkodtak és városnéző Dunai körúton, körutazáson vettek részt. Ugye ez a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt is folyt az eljárás, meg a vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetése miatt, hiszen a vád azt tartalmazta, hogy a nagy hajó vezetőjének kellett volna érzékelnie azt, hogy az útjában van egy előtte haladó, vagy a közelében haladó másik jármű, ennek megfelelően kellett volna valamilyen cselekvést tennie, és hát ez nem történt meg. És így nagyon sok halálos áldozattal járt ez a cselekmény. A kishajó utasai közül csak néhányan kerültek kimentésre élve a vízből, és ha jól tudom, a mai napig is egy koreai eltűnt személynek a tetemét nem sikerült megtalálni. 27 halálos áldozata volt a balesetnek.
És ha jól értem, akkor a bíró a Viking hajó kapitányával szemben volt elfogult.
Vagy az ő védőjével szemben. Tehát így most összességében lehet ezt leszűrni, hogy vannak olyan kiszólásai, olyan megállapításai, amelyek nem helyén valóak. Nyilván a bíróság, amikor egy ügyet tárgyal, vannak olyan jellegű megszólalásai a bírónak, ami nem feltétlenül a törvény szövegéből eredő megszólalás. Valakit rendre kell utasítani, valakinek el kell magyarázni, hogy mik a jogai, mik a kötelezettségei. Ezek ugye nincsenek szó szerint leírva és rögzítve a törvényekben. Ellenben olyan fajta kiszólások nem megengedettek, amiből arra lehet következtetni, hogy itt esetleg valamilyen rossz érzés vetődik a másik fél irányára. Ugye az eljárási törvény az a fegyverek egyenlőségének az elvén alapul, ami azt jelenti, hogy az ügyésznek, vagyis a vádhatóságnak, meg a védelemnek azonos jogai vannak. Ebből az ügyből az látszott kiviláglani, hogy nem biztosított az eljárás során ez a fegyveregyenlőség az egyik fél számára, nevezetesen a védelem számára ez nem volt teljesen biztosítva. Márpedig ezt másképpen helyrehozni csak úgy lehet, hogyha lefolytatják ismét az elsőfokú eljárást. Ugye még a további döntéseket is kell ilyenkor hozni a másodfokú bíróságnak. A bűnügyi felügyeletét a vádlottnak változatlanul fenntartja, méghozzá a megismételt eljárásra utasított bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, vagy esetleges fellebbezés esetében az ítélőtáblának a bűnügyi felügyelet tárgyában hozott határozatig. Ezt a magatartási szabályokat pedig úgy módosította a törvényszék, hogy a vádlott Budapest közigazgatási területét csak külön engedéllyel hagyhatja el, mozgását pedig technikai eszközzel fogják ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban lehet nyilván fellebbezésbe jelenteni, illetve az ügyész és a védelem magával a hatályon kívül helyező rendelkezéssel szemben is bejelenthet fellebbezést.
Szabó József Tamást, a fővárosi törvényszék szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.